Tehát termő, mondta röviden a testőr ezredes. És milyen idős a fa? Kérdezte, mint hogy az e fajta beszélgetés csak arra szolgált, hogy a megszólított szakismeretét kipuhatolja. 10 év óta virágzik, ó uram, felelte József mosolyogva, bizonyos lelkesedéssel, amely részben szívből jött, mert volt érzéke a fák iránt, részben pedig hasznosnak látszott. És 17 éve, hogy a csemetét elültették. 2 vagy 3 év múlva egészen érett lesz, és termékenységének tetőfokára hág. De már most is évente mintegy 200 igen jó gyümölcsöt terem számodra, s mind csodálatosan szép és nagy, sárga, mint a borostyán, föltéve persze, hogy nem vízzák a szélre, hanem emberi kéz gondoskodik a fa beporzásáról. Pompás fa ez fáid között, mondta növekvő hévvel, és kezét a törzs karcsú oszlopára tette. Oly férfias, fölszökkenő ereje gőgében, hogy miatta Egyiptom lakóival kellene egyetérteni, és az ő elnevezésükkel, viszont női is termékeny bőségében, úgyhogy az ember hajlandó a tengeri emberekkel tartani, és az ő névadásukat helyeselni. Röviden, isteni fa, ha megengedett szolgádnak, hogy ebben a szóban egyesítse, ami a népek száján két felé várt. Na nézd, mondta Peteplé figyelő gúnnyal, az isteniről is tudsz nekem beszélni. Nyilván fákhoz imádkoztál odahaza. Nem, uram. Minden esetre fák alatt, de nem a fákhoz. Természetesen jámborul tiszteljük a fákat, mert van bennük valami szent, és mondják, hogy régebbiek, mint maga a föld. Rabszolgát hallott az élet fájáról, amelynek erejéből támadt mindaz, ami van. De vajon ezt a mindent teremtő erőt hímnek vagy nőinek nevezzük? Ott vannak Ptah művészei Menfében, és itt fáraó szobrászai, akik alakokkal termékenyek és szép képekkel népesítik be a világot. Hím vagy nő erőnek nevezzük, nemzőnek vagy szülőnek, amiből teremtették ezeket. Ez nincs eldöntve, mert ez az erő mindkét nemű, és az életfája nyilván hímnős volt, két nemű, mint a legtöbb fa, és mint Kefre a napbogár, aki önmagát nemzi. Lásd, a világ nemekre szakadt, úgyhogy hímről és nőről beszélünk, és a megkülönböztetésben sem értünk egyet, mert a népek azon vitáznak, vajon a termőfa a hím, avagy a magányos. De a világ alapja és az életfája sem hím, sem nő, hanem mindkettő egyben. De mit jelent mindkettő egyben? Azt, hogy egyik sem a kettő közül. Szűz, mint a szakállas istennő, egyszerre atya és anyja a születőnek, mert fölötte áll a nemeknek, és termékeny erényének nincs köze a szétszakadottsághoz. Potifár hallgatott, torony termetét szép botjára támasztva, és a földre nézett a vizsgázó lábához. Arcában, mellében és minden tagjában meleget érzett, könnyű fölindulást, amely ide szögezte, és nem akarta, hogy odébb álljon, noha ő, a világfi, nem tudta, hogyan vezesse tovább a beszélgetést. Előkelő szemérme nem engedte, hogy még többet halljon a rabszolga személyes viszonyai felől. S most, másféle szeméremből, a beszélgetés abban az irányban is zsákutcába jutott, amelyet ehelyett vett. Tovább mehetett volna, ott hagyva az ifjú idegent fája alatt. Ezt azonban nem akarta megtenni, nem tehette meg. Tétovázott, és tétovájába hatolt Dudunak, a törpének, Cezet férjének méltóságos hangja, aki jónak találta inteni urát. Nem volna-e jó, nagy úr, ha folytatnád sétádat és lépteidet hazafelé irányítanád? Az égtüze már halványodni készül, s minden pillanatban megérkezhet a hideg a sivatag felől, úgyhogy orrfolyást kaphatsz, mivel köpeny nélkül vagy. Dudu bosszúságára a legyezős úr egyáltalában nem is hallotta őt. A melegség fejében elzárta fülét a törpe észszerű szavai elől, így szólt. Úgy látom, gondolkodó kertész vagy, kánaánbeli ifjú. És visszatérve a szóhoz, amely hangzásában és tartalmában egyformán hatást tett rá, megkérdezte. És számosak voltak atyád nyájai? Nagyon számosak, uram. A föld alig bírta el őket. Atyád tehát gondtalan férfiú volt? Az Isten gondon kívül, uram, nem ismert mást. Mi az az Isten gond? Az egész világon ismerik, ó uram. Több-kevesebb áldással és szerencsével viselik az emberek. De az enyeimnek régtől fogva különös feladatuk, úgyhogy atyámat, a nyájak királyát isteni fejedelemnek is nevezték. Királynak és fejedelemnek mondod. Gyermekséged napjait tehát nagy jólétben élted? Szolgád, felelte József, elmondhatja, hogy örömolajjal kente magát gyermeksége napjaiban, és szép sorban élt. Mert az atya jobban szerette őt társainál, és gazdaggá tette szeretete ajándékaival. Így neki ajándékozott egy szent ruhát, amelybe százféle fény volt beszőve és mély értelmű jelek. Csali ruha volt, s az elcserélés ruhája, melyet az anyától örökölt, és ő helyette viselt. Ám az irigység foga szétmarcangolta. Potifárnak nem volt az az érzése, hogy a fiú hazudik. Az ifjú múltba fordult szeme. Szavának bensősége ennek ellene szólt. Kifejezés módjának bizonyos lebegő elmosódottságát idegenségének számlájára lehetett írni, és ezen kívül rejtve benne volt a pontosság magva, amely nem csalhatott. Hogyan kerültél hát, faggatta a legyezős úr, kíméletesen akarta kifejezni magát, és ezt kérdezte, de hogyan lett hát múltadból jelened? Életem meghalt, felelte József, és új kezdődött a te szolgálatodban, ó uram. Minek fárasztanám füledet történetem részleteivel és sorsom állomásaival? Fájdalmas, vidám embernek kell neveznem magam, mert a megajándékozottat a pusztába és nyomorúságba üzték, ellopták és eladták. Torkig itta magát szenvedéssel a boldogság után, fájdalom lett a kenyere. Mert a testvérek gyűlöletüket küldték utána, és hurkot vetettek lépteinek, sírt ástak lába elé, és életét a verembe zúdították, hogy a sötétség lett lakása. Magadról beszélsz? Legutolsó szolgádról, uram. 3 napon át hevert megkötözve a föld mélyében, úgyhogy már csak ugyan büdös lett, mert saját mocskával rondította be magát, mint a birka. Ekkor vándorok jöttek arra, és nyájas lelkek, akik kiemelték őt szívüknek jóságában, és világra segítették a szakadékból. Tejjel itatták meg az újszülöttet, és ruhát adtak mesztelenségére. Azután pedig idehozták házad elé, ó Akki, nagy vízmerítő, s te kertészeddé tetted szívednek jóságában, és a szél segítő társává fájt közt, úgyhogy újjászületése épp oly csodálatosnak mondható, mint az első. Mint az első. Eltévedt, és elszólta magát szolgáló uram nagy zavarában. Szájam nem akarta azt mondani, amit mondott. De azt mondta, születése csodálatos volt. Kiszaladt a számon, ó nagy úr, mert előtted beszélek. Szűzi volt születésem. Hogy lehet az? Kedves volt az én anyám, mondta József. Hathor a kedvesség csókjával jelölte meg. De teste elzárt maradt sok éven át, úgyhogy nem hitt többé anyaságában, és senki sem várt már gyümölcsöt kedvességétől. 12 év múltán azonban fogant, és természetfeletti kínok közt szült, amikor keleten feljött égi jegye a szűznek. És ezt szűzi születésnek nevezed? Nem, uram, ha ellenedre van. Nem mondhatjuk, hogy ez az anya szűzen szül, csak azért, mert a szűz jegye állt az égen. Nem csupán ezért, ó uram. Az egyéb körülményeket is tekintetbe kell venni, a kedvesség jegyét, s hogy oly sok éven át elzárva maradt Isten szolgálójának teste, mindez az égi jeggyel együtt számít. De szűzen szülni egyáltalában nem lehet. Nem, uram, ha te mondod. Vagy véleményed szerint lehet? Ezerszer és ezerszer, uram, szólt József örömmel. Sok ezerszer előfordul a világban, amely nemekre szakított, s a mindenség tele van nemzésekkel és szülésekkel, amelyek mégis a nemek fölött állnak. Vajon nem egy holcsugártól áldott-e a sálló tehén, aki a hápit szüli? Nem tanítja-e régi tanítás, hogy a méhek a fák leveleiből lesznek? És itt vannak maguk a fák, szolgádnak ápoltjai, és itt van titkuk. Milyen játékot űz a teremtés nemükkel, hol egyé olvasztja a kettőt, hol ismét szétosztja szeszélye szerint, s egyszer így van, másszor másként, úgyhogy senki sem tudja nemüknek rendjét és nevét, s hogy egyáltalában van-e nemük, s a népek egymást közt vitáznak. Mert gyakran még csak nem is nemük útján szaporodnak, hanem más módon. Tehát nem beporzás és megtermékenyülés útján, hanem bújtás és dugvány és oltás útján. És a kertész nem magról, hanem hajtásról neveli a pálmafát, hogy tudja, termékeny termel vagy magányost. De még ha ivarosan szaporodnak is, néha a por és a termő ugyanazon virágban van együtt, és néha ugyanazon fa virágaiban, máskor pedig a kert különböző fáin oszlik meg, termékenyen és terméketlenen, s a szél dolga, hogy a magot elhozza a por virágáról a termőjére. Tehát, ha meggondoljuk, csak ugyan nemek nemzése és foganása-e még ez? Nem a tehénben termékenyítő holcsugárral rokon-e, amit a szél művel, már valami középút és átmenet a magasabb nemzéshez és a szűzi foganáshoz? Nem a szél az, aki nemz, mondta Potifár. Ne mondd ezt, ó uram, nagyságodban. Gyakran így hallottam, a zefír édes lehelete megtermékenyíti a madarakat, mielőtt még közeledne a tilalom ideje. Mert a lehelet Isten lelke, és a szél is lélek, és amint ptáh képfaragói megtöltik a világot szép alakokkal anélkül, hogy valaki meg tudná különböztetni férfiúi-e tevékenységük vagy női, mert hiszen mindkettő egyszerre, s egyik sem a kettő közül, az a szűzen termékenyülő. Akként a világ tele van termékenyítéssel és termékenyüléssel nemek nélkül, és a lélek leheletének nemzésével. A világnak, s minden keletkezésnek atya és teremtője Isten. Nem azért, mert magvával teremtette meg, hanem más erővel az anyagba termékenyítő okot helyezett, amely az anyagot sokfélévé másítja és változtatja. Mert a sokarcú dolgok először Isten gondolatában voltak meg, és nemzőjük az ige, melyet a lélek lehelete hord. Különös jelenet volt, amely még sohasem fordult elő az egyiptomi házában és udvarában. Potifár ott állt botjára támaszkodva és figyelt. Finom vonásaiban a türelmes irónia, amelyet igyekezett illendően felölteni, küzdött a tetszéssel, mely elég erős volt, hogy örömnek vagy akár boldogságnak lehetett volna nevezni. Oly erős valóban, hogy küzdelemről a gúnnyal alig lehetett szó, hanem a győzelmet láthatóan a hálás tetszés vitte el. Mondkáv, a kecskeszakálló a ház udvarmestere, mellette állt, s fityegő könyvzacskójú kivörösödött kis szemével elképedve nem híve fülének, hálásan és már-már csodálathoz hasonló elismeréssel nézett vásároltjának beszédes arcába ennek a fiúnak, aki olyasmit tett, amit tenni a szolgahűség nemes urához való szeretet őt magát, az elöljárót is megtanította, ám ez a fiú sokkal magasabb, finomabb, hatékonyabb módon tette. Ott volt továbbá mögötte Dudu, Cezet férje, a legméltóság teljesebb felháborodással affölött, hogy az úr siket volt intő szavával szemben, de a figyelem, amelyel az a jöttmentet megajándékozta, akadályozta őt abban, hogy ismét félbeszakítani merészeljes véget vessen a beszélgetésnek, mely oly jól ütött ki a fiszkó javára, s hozzá a házas törpe kárára. Mert ez úgy érezte, hogy a rabszolga szemtelen, és egyáltalán nem helyén való beszéde, melyet az úr úgy ivott, mint az életvizét, az ő méltóságát csorbítja és értékét rontja valaminek, ami élete jogos büszkeségét és fölényét lehetségessé teszi bizonyos kicsiny, valamint bizonyos nagy emberek fölött. Áttérve a kicsinyekre, ott volt azon kívül Manócska, a mandragórácska, ráncos elragadtatással védence sikerén és elégtételtől dagadva, amiért ez oly jól ki tudta használni a pillanatot, ezzel tanúsítva, hogy teljes joggal vágyakozott rá. Ott állt továbbá két írnok, akik ilyet életükben nem láttak még, és akiknek az úr és az elöljáró arckifejezésének szorgos tanulmányozása, valamint saját benyomásaik torkukra folytották a nevetést. Hallgatóinak csoportja előtt, fája mellett pedig mosolygó szájjal állt József, és csodálatosan szónokolt. Rég leoldódott már róla a rabszolga magatartás, amely kezdetben nyűgözte. Kellemes fesztelenséggel állt ott, megnyerő szónoki mozdulatokkal kísérve szavait, amelyek folyékonyan és keresetlenül, derült komolysággal folytak ajkáról a magasabb rendű foganást és a lélek leheletének nemzését illetően. Úgy álltott a fáskert derengő oszlopcsarnokában, mint a templomban egy föllelkesült gyermek, akiben Isten megdicsőült, és akinek megoldott a nyelvét, hogy hirdessen és tanítson a tanítók ámulatára. Isten csak egy van, folytatta vidáman, de isteni sok van a világon, és sok az áldásos erény, amely se nem férfiúi, se nem női, hanem a nemek fölött áll, és nincs köze a szétszakadottsággal. Hadd énekeljek fürge nyelvelő uram, amint itt állok előtted, erről az erényről. Mert szemem fölnyílt álmomban, és egy áldott háztáját látta, és a jólét tanyáját messze földön, házakat, csűröket, kerteket, mezőket és munkahelyeket, embert és állatot számtalan. Serénység és siker uralkodott ott, vetés és aratás folyt, az olajmalmok nem tartottak ünnepnapot, a préskádokból ömlött a bor, a tőgyekből a zsíros tej és a lépekből az édes arany. De mindez kiáltal mozdult, forgott és buzgott a maga rendjén. Ejhát az Úr állt az élen, akié mindez volt, mert szemének intésétől függött minden, és ahogy lélegzete ki és bejárt, akként haladt a dolog. Ha így szólt valakihez, menj, az ment. Máshoz, tedd ezt, az úgy tett. Nélküle pedig nem élt volna semmi, hanem elszáradt és meghalt volna. Az ő bőségéből táplálkozott a ház népe, és dicsérte nevét. Apja és anyja volt a háznak és gazdaságnak egyszerre, mert szemének pillantása a holtsugárhoz hasonlított, amely teherbe ejti a tehenet, hogy Isten szüljön. Szavának lehelete a szélhez, amely termékenyítő port hord fáról fára, és létének öléből folyt minden kezdet és fejlődés, mint lépből a méz aranya. Ilyen álmot láttam tehát, távol innét, az áldásos erényről, hogy megtudjam. Van nemzés és termékenység, amely neme és nemisége szerint nem e földről való, és nem húsból való, hanem isteni és szellemi. Lásd, a népek vitáznak, hogy a termőfát nevezzék-e férfiújnak, vagy a porzót, és nem tudnak megegyezni a szóhasználatban. De miért nem? Mert a szó szellem, és a dolgok szellemben kérdésessé lesznek. Láttam egy embert, testének pompája szörnyű volt, ó uram, és húsának ereje borzalmas, óriási volt, és Anák fia, s a lelke marhabőrből való. Elindult az oroszlán ellen, és leütötte a vadbikát, a krokodilt és az orszarvút, és mind leterítette. Ha megkérdezték, nem félsz? Így felelt, mi az a félelem? Mert nem ismerte ezt a szót. De láttam egy más emberfiát is a világon, aki gyengéd volt lelkében, amint testében is, és félt. Ez fogta pajzsát és dárdáját, és így szólt, fogj el, félelem! És leütötte az oroszlánt, a vadbikát, a krokodilt és az orszarvút. Ha most, uram, vizsgáztatni akarnád szolgádat, és eszedbe jutna megkérdezni tőle, melyiket illeti meg inkább a férfiúi név a kettő közül, Isten talán ajkamra adná a választ. Potifár ott állt maga sétabotjára támaszkodva, kissé előre dőlve, s fejében és tagjaiban kellemes meleget érzett. Mondják, ilyen jó érzés tölti el azokat, akik mellé vándor vagy koldus alakjában, avagy valamely rokon vagy ismerős képében egy Isten szegődik, hogy párbeszédet folytasson velük. Erről ismerik meg az Istent állítólag, vagy legalábbis ebből merítenek boldog gyanút. A sajátságos jó érzés, ami átárad rajtuk, jel ezeknek az embereknek, vagy akivel beszélnek, az vándor vagy koldus, avagy ez meg ez a rokon vagy ismerős, ugyanis ezzel a valósággal a józan ész szerint számolni kell, és ahhoz képest viselkedni, de éppen a feltűnő jó érzés miatt egyidejűleg tekintetbe kell venni az ezen túlmenő lehetőségeket. Egyidejűség a természete és létformája minden dolognak, a valóságok egymás állarcában jelennek meg, s a koldus nem kevésbé koldus, amiért esetleg egy Isten rejtőzik képe alatt. Vajon a folyó nem istene, bika alakú vagy koszorús, kétféle keblű emberasszony, nem ő teremtette-e az országot, és nem ő táplálja-e? De ez nem gátolja, hogy vizéhez tárgyilagos legyen a viszony, s józan, mint maga a víz, isznak belőle, hajóznak rajta, mosnak benne, s csak a jó érzés, melyet ivás és fürdés közben érez az ember, mondható intésnek magasabb nézőpontokra. Földi és égi között a határ szétfolyó, és csupán meg kell pihentetned szemed valamely jelenségen, hogy kétarcúvá hasadjon. Vannak az isteninek közbenső és előfokai is, célzások, félségek, átmenetek. Abban, amit az ifjú a fánál előéletéről mondott, sok intimitás, ravasz emlékeztetés és figyelmeztetés volt, ami bizonyos mértékben irodalmi reminiszcenciának is tekinthető. De amiről nehéz megmondani, mennyiben alapult önkényes elrendezésen és hasonlításon, és mennyiben nyugodott tárgyi alapon, s ezek a vonások az istenivel rokon, kegyelemhozó, vigasztaló és megmentő, jótevő alakok jellemzői. Az ifjú kertész ismerte ezeket a vonásokat. Szellemileg magáévá tette őket, és személyes életadatait összhangba tudta hozni velük. Ez lehetett idéző értelmének műve. De hogy a dolgok maguk is, és maguktól is legalább segítségére voltak ebben. Potifár feltűnő jó érzése emellett szólt, ez pedig így beszélt. Vizsgára tettelek már, barátom, és a vizsgát jól megálltad. Szűzi szülésről azonban nem lehet szó, tette hozzá barátságos oktatással és intéssel, csak azért, mert a szülés a szűz jegyében folyt le. Ezt jegyezd meg. Egyrészt azért mondta ezt, mert egészséges érzéke volt a valóságnak feléje mutatott gyakorlati oldala iránt, másrészt, hogy az Istennel nevétesse észre, hogy fölismerte. Ünnepeld most az estét társaiddal, szólt, és az új nappal kezd újra munkádat fáim közt. Ezzel kipurult orcával és mosolyogva elfordult és megindult, de két lépés után ismét megállt, s kíséretét, amely nyomon követte, még egyszer pihenőre kényszerítette, s hogy vissza ne kelljen fordítani a lépteit, maga elé intette Józsefet. Mi a neved? Kérdezte, mert ezt elfelejtette megkérdezni. József kis szünet után, mert nyilván nem az utána gondoláshoz kellett, komoly fölpillantással felelt. Ozarszif. Jó, mondta gyorsan és röviden a legyezős úr, és sietősen ismét elindult.